arról beszélgetünk majd Balla Ákossal, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével, hogy a befektetésként a bérlakás az milyen? A csökkenő hozamok ellenére még mindig megéri-e, vagy nem? Ő pedig itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, és köszönöm a kedves hallgatókat.
Hát Ákos, az egyszerű matek, hogyha a lakás ár jobban nő, mint a bérleti díj, akkor a bérleti hozamunk csökken. Ehhez képest most az új 3%-os hitel kapcsán szinte mindenki azt mondja, hogy a befektetőknek is érdemes megvenni. Előttük is kinyitották a kapukat a szabályozással, legalábbis a jelenlegi rendszer alapján úgy tűnik, és noha voltak olyan hozzászólások, hogy pontosan azért, mert jönnek a befektetők, és még veszik, és a lakások ára nőni fog, ez majd a albérlőknek, illetve a bérlőknek lehet jó, mert csökkentheti később a túlkínálat miatt a bérleti díjakat, de ezek szerint még az első lépésben az áremelkedés kitarthat, illetve lesznek akkora hozamok, hogy megérje ez a hitel, vagy megérje ez a bérbadásos buli?
Hát most legalább két adásnyira vonatkozó kérdést tettél föl, de próbáljunk meg akkor végig szaladni rajta. Ugye, ahogyan mondtad, ugye egyfajta olló hatást vált ki ugye az, hogyha az ingatlanárak emelkednek, miközben ugye, ha nem is csökkennek, de ugye nem olyan mértékben növekednek ugye a bérleti díjak, tehát az olló nyílik ebből a szempontból, és ennek ugye a vesztese a hozam. Most nem mutatva senkit a hozam számítás rejtelmeivel, de ugye a hozamot az ingatlanpiacon ugye úgy szokás számítani, hogy a bérleti díjból származó bevétel, mínusz adók, milyen arányban van ugye az a vételárral, amit az ingatlanra költünk, és hogyha ez az érték ez nagy, tehát nagyon sok évnyi bérleti díj fedezi az ingatlan vételárát, akkor egyre kisebb üzletnek tűnhet ugye a befektetőknek, hogy
Ákos,
az ingatlan.
Bocsáss meg a saját időnket, amit ezzel foglalkoznunk kell, meg a lelakás, meg a felújítás, meg ilyen költséget, azt hol számoljuk bele? Az hol jön be a matekben?
Ez egy nagyon edukált ingatlan befektető bele számolja természetesen, de akkor ebből a szempontból akár odáig is, hogy mondjuk a nem tudom, 600-700 forintos parkolási díj, hogyha egy belvárosi ingatlanról van szó, azt is bele kellene, hogy számoljuk. Tehát ugye az lenne az igazán professzionális, hogyha te valójában úgy számolnád egy ingatlannak a hozamát, hogy minden költség, de még az is, hogy oda mentél, autóba ültél, parkoltál, fölmentél, lejöttél, és az órabéredet kiszámolod. Ugye ez nem feltétlenül így helyes, ugye vannak olyan modellek, ahol még az adókat sem számolják bele, és akkor itt most nem arra akarok utalni, valaki nem fizeti be az adóját, bár az is előfordulhat. Ugye én erre mindenféleképpen azt mondom, hogy oda kellene figyelni, hogy az adót beleszámoljuk és be is fizessük, hiszen ugye ez nyújt jogbiztonságot, de van olyan modell, aki nem így számol ebből a szempontból. Tehát ha így nézzük, nagyon könnyen lehet azt is mondani, hogy mondjuk egy ingatlannak mondjuk egy 4-5%-os hozama van, meg 7-8%-os hozama van. Mi a kettő között a különbség? Hát nem az, hogy az egyik ingatlan jobb a másik tán, hanem az, hogy az egyik számítás helyes, a másik meg helytelen gyakorlatilag. Reálisan nézve 4-5%-os hozamot tud egy olyan ingatlan, amivel valóban a tulajdonosnak foglalkoznia kell. Ugye ez egy csökkenő mérték, tehát
de
nem csak most...
Ennél az állampapír simán többet tud, akkor mégis miért mindenki ebben próbálkozik, vagy legalábbis ez jön vissza a sajtóhoz?
Nagyon jó a kérdés. Ugye ez a hozam, ez egy nyers hozam, ez azt jelenti, hogy az ingatlan az értéke stabil, fix, tehát mint hogyha az állampapírnál visszakapnád ugye a névértéket ugye a futamidő lejáratakor. De hogy az ingatlanpiac, hála Istennek nem így működik, különben senki nem fektetne be az ingatlanpiacon, ugye van egy értéknövekmény is. Az a különbség, hogy ez ugye nem egy tervezhető dolog, tehát egy állampapírral vagy bármilyen pénzügyi termékkel ellentétben semmilyen módon nem tudjuk megmondani, hogy egy év múlva, két év múlva, három év múlva hol lesz az ingatlannak az értéke. Tudunk nézni visszamenőlegesen 5 éves, 10 éves statisztikákat, ami számunkra azt mondja, hogy az ingatlan értékek szépen növekedtek a múltban, tehát hogyha ebből a jövőre következtetünk, akkor mindenki szeretne még legalább egy 5-10%-os értéknövekedésre gondolni számolni évente, de hogyha ezt a hozammal együtt figyelembe veszem, akkor már versenyképes egy állampapírral szemben az ingatlan, és az ingatlannak ugye van még egy óriási előnye, ugye az, hogy ezt vitathatatlanul mindenki biztonságosnak, értékállónak, likvidnek tartja, szereti,
hát ugyanez
hozzá.
Igaz az állampapírra is eddig, amiket mondtál, a kötődés talán kevésbé. Igen.
A kötődés kevésbé, meg hát ugye akkor innentől kezdve ugye az értéknövekmény és a hozam meg a mai nappal izgalmasabb, vagy a szebb számot mutat, mint az állampapír. Nem volt ez így mindig, hiszen ugye volt az állampapírnak egy olyan hozama az elmúlt években, amikor viszont elvitt elvitte a befektetők egy jelentős részét az ingatlan piacról. Tehát ezek a tényezők hatnak ugye az ingatlan piacon. De ugye az eredeti kérdésetek ugye a bérleti díjra vonatkozott, ez egy nagyon fontos tényező, hiszen hogyha a bérleti díj nem emelkedik úgy, mint ugye az ingatlannak az értéke, akkor ez egy negatív befolyásoló tényező a vásárlásokra vonatkozóan. Ennek ellenére azt látjuk, hogy nem tűntek el az elmúlt időszakban a vevők a piacról, tehát azt látjuk, hogy a bizalom magában az ingatlan piacban, magában a befektetési típusban, az értéknövekedésben annak ellenére nagyobb, hogy valóban objektív tény, hogy maga a hozam az csökkent gyakorlatilag, de nem csak az elmúlt évben, 15 éve csökken az ingatlanoknak a hozama kismértékben.
Ennek ellenére jönnek a befektetők. Egy kicsit csökkent a lelkesedés, azért arról beszélgettünk korábban, és egy nem olyan túlizmos hozam, viszont nagyon kemény és nagyon látványos ingatlan értéknövekedés, áremelkedés után érkeztünk el a mostani helyzetbe, amikor is jön ez a 3%-os hitel lehetőség sokaknak, persze korlátozásokkal. Na most ez hogyan fogja átalakítani szerinted a piacot? Mert ugye az általános várakozás az, hogy egy óriási löket érkezik majd olyanok részéről is. Nyilván elsősorban olyanok részéről, akik eddig nem kaphattak ennyire kedvezményes kamatozású hitelt. Másodszorban viszont azok részéről, akik megjelennek vele, és megpróbálják majd kiadni, és befektetésként kezelik.
Ugye nagyon fontos, hogy erről miért kell most beszélnünk, vagy miért megint ugyanazokról az ingatlanokról kell, hogy beszéljünk, mert ugye ez ugyanaz az ingatlan kategória lesz várhatóan, ezek a kísértékű, jó megközelíthető ingatlanok, amikről mindig szoktunk beszélni, tehát érdekes módon akármi történik a piacon, és mondjuk ti megkérdezitek, hogy melyik szegmensnek ez mit fog jelenteni, én mindig azt válaszolom, hogy a metró közeli jó közlekedésnél levő, tömegközlekedésnél levő kislakás, nappali egyhálós, tipikus panel lakás, tehát nagyjából ugye ilyen válaszokat szoktunk adni. Ebből azt következtethető ki, hogy általában ezek az ingatlan piac kedvezményezettjei bármi történik, hiszen a befektetőket is ezeket keresik. Egyébként azok, akik mondjuk korábban csokkal, mondjuk most ezzel a hiteltermékkel megrohamozzák a piacot, ők is ezt keresik, és természetesen nem a nagy alapterületű, nagy értékű családi házak, tehát azok ugye soha nem nyertesei ennek az egésznek. Nyertesei lehetnének, hogyha mondjuk egy energetikai felújításról lenne szó például, hiszen egy lakást nem tud felújítani sokszor olyan mértékben, mint egy családi házat, de most nem erről van szó, hanem megint a lakások iránt fordul a kereslet. És ugye ez azt jelenti, hogy van egy állandó kereslet, egy olyan kereslet, ami itt volt eddig is, csak eddig ugye tavasztal az állampapír pénzekből kiszabaduló pénz kereste az útját, és ugyanazt a tipikus kis budapesti panellakást rohamozták meg a vevők, majd most ugyanazt az ingatlan típust keresik ismételten. Tehát van egy konstans magas kereslet, és ezt mindig megdobja egy-egy intézkedés vagy egy-egy program. Tehát gyakorlatilag olyan, mint hogyha a budapesti ingatlan piacon csak erről a típusról lenne mit beszélni, meg úgy néha lesajnáljuk az Airbnb-t, hogy hú, mi lesz vele, meg a vacak családi házakat, hogy drága a fütés, és visszatérünk oda, hogy a panel lakás a sztár. De sajnos ez van, tehát ennyit tud ma a budapesti ingatlan piac.
És akkor melyikről kéne még beszélnünk, hogy melyik lehetne még izgalmas?
Hát ugye arról kell beszélni, ami a valóság, tehát úgy gondolom, hogy erről lehet beszélni. Egy dolgot nem említettél, csak nem válaszoltam meg, ugye említetted a befektetői jelenlétet, ami ugye nagyon sokak számára most ugye kérdőjeleket vetett fel, pedig ez a program ez nem a befektetőkre lett kiírva, ugye, hanem azokra, akiknek nem volt lakásuk, vagy csak valami kis résztulajdonuk van, első lakásuk, ugye a fiatalokkal azonosítják ezt a programot, bár ugye alapvetően nem kell fiatalnak lenni ahhoz, hogy valaki ezt a programot igénybe vegye, tehát inkább ugye most a fő kritérium az, hogy ne legyen lakása, erre itt elkezdünk befektetőkről beszélni.
Mert nyitva hagyták a kaput előttük is, igen.
Igen, de valójában itt most ugye azokról a befektetőkről beszélünk, akinek nincs számtalan lakása, hanem mondjuk egy lakást tud így vásárolni, igen. És hogyha jól értem, ezt a nyitva hagyott kaput arra gondoltad, hogy nem kötelező lakni ezt az ingatlan, igen. Tehát kiadhatja a bérletbe. Ez azt jelenti, hogy a befektető is mondjuk tud egy darab ilyen lakást vásárolni. Nevezhetjük ezt kiskapunak, visszaélésnek, bárminek, de azért ettől azt gondolom, hogy ez a program nem fog óriási csorbát szenvedni, tehát én abban bízok, hogy a valós cél és a valós szándék sokkal-sokkal több esetben fog teljesülni, mint az, hogy a befektető, akinek eddig volt, mit tudom én, 100 lakása egy cégben tartva, most végre vesz egy lakást a saját nevére, és ezt is kiadja 101. lakásként, persze kis túlzás ugye ez a szituáció, de ez a kisebbik irány, ugyan nagyobbik irány az, hogy valóban azok, akik egyébként nehéz helyzetben voltak, kilátástalan helyzetben voltak az elmúlt időszakban, 10-20% önerőt tudtak gyűjteni, megijedtek a 6-7%-os hitelkamatoktól, attól azoknak a vásárlási kedvét fogja maga a 3% előcsalogatni, és amit én mindig el szoktam mondani, és hadd tegyem meg most is, ez egy hitel kötelezettségvállalás. Tehát az idősebbek velem együtt 2008-ra vissza tudnak emlékezni, amikor olyan nagyon-nagyon kecsegtető volt a devizahitel, és hát senki nem gondolta, hogy ebből baj lesz. Tehát én, amikor hitelről beszélek, szeretem elmondani, hogy ez egy fontos dolog, és a fiataloknak, vagy bárkinek, hogy ez egy kiugrási, vagy egy megugrási lehetőség abban, hogy neki ingatlan legyen, de egy sok éves, 25 éves kötelezettségvállalásról beszélünk, megterheli mindenkinek a pénztárcáját, hosszú távú felelősségvállalásról beszélünk, tehát nem szeretnék senkit belenyomni semmilyen hitelbe, vagy bízok abban, hogy nem a szalagcímekbe, az újsághírekből tájékozódunk, és beszaladunk, fölveszünk 50 millió forint hitelt hirtelenjében.
Igen, de azért elég nagy különbség van a kockázatban, de a hitelnél azért tudtuk, hogy van kamatkockávat, és tudtuk, hogy van árfolyamkockávat, itt meg egy fix 3%-os messzepiaci.
Tehát ebből a szempontból ez a hiteltermék egy nagyon jó megoldás, de azért, hogyha azt nézzük, hogy viszont egy valami változott, mégpedig az, hogy akár 90%-nyi hitelt is föl lehet venni, ez azt jelenti, hogy ez ugye azért nagyon megterheli ugye a jövedelmet, főleg, hogyha ez mondjuk egy fiatal, pályakezdő, gyermekek előtt álló családot, ugye sok minden fog történni, csomó pozitív dolog, gyerekek fognak születni, de ez azt jelenti, hogy egy kereső kiesik a családból, hogy a gyerekek pluszköltséget jelentenek, tehát azért ugye ezt az egészet érdemes egyben nézni, mert az a törlesztő, hogyha 25 évre vettük fel, az bizony minden hónapban fizet.
Szóval szerinted ez nem lesz tömeges az a fajta játék, hogy most tényleg a legegyszerűbb példával élve, az ön részem megvan egy 5 millióm, akkor a maradékot fölveszem a 90%-ot, 50 millióm van, veszek egy lakást, kiadom, törlesztő a bérleti díjból a törlesztőt intézem, és a végén marad egy lakásom gyakorlatilag, amit kaptam ajándékba az adófizetőktől.
Ez a kérdés, hogy ez a gondolat, ez mindig is fölmerült, de a deviza, most az előbb említettem a devizait, tehát ugye onnantól kezdve jön ez a dolog, tehát ugye ez nem most ezzel a programmal merül föl, hanem az emberek mindig abban spekulálnak, egyrészt ugye abban, akinek még nincs lakása, hogy ő ne albérletet fizessen, hanem a saját lakását fizesse. Hogyha már a saját lakása megvan, akkor nagyon sokakban fölmerül, hogy akkor ő venne egy lakást, és akkor majd valaki fizesse a bérleti díjat, és akkor neki lesz még egy lakása. Ez ugye egészen odáig elmegy, hogy ugye tradicionálisan az emberek ugye a nyugdíjukról, vagy a nyugdíjuk mellé szánt dolgokról szeretnének gondoskodni. Tehát ebben nagyon sok ilyen fixelem van, hogy ugye nagyon sokan azért is akarnak, nem kapzsiságból akarnak még egy lakást, vagy hogy elvicsekedjenek bárkinek, hanem például a nyugdíjukat szeretnék biztonságban tudni, és akkor tudják biztonságban, hogyha saját lakott lakásuk mellett van egy vagy két lakásuk, és erre törekednek. Tehát alapvetően ezek a gondolatok, vagy ezek a szándékok ugye 10 éve velünk vannak alapvetően, de ezt mondom egészen akár a nyugdíjrendszer problémáig is elvezet minket, hogy miért nem abba bízunk, hogy majd 65 évesen hozza a postás a nyugdíjat, miért kell nekem lakásokkal spekulálnom és albérlőkkel bajlódnom mondjuk a munkakereső időszakában például. Hát, tehát ez egy nagyon komplex összetett kérdéskör szerintem.
Aha, hát igen, azért, mert ha mondjuk még készpénzed is marad, akkor ugye azt magasabb összegen tudod befektetni, mint amennyiért a hitelt kapott, tehát azért egy egyszerű, itt van egy arbitrás lehetőség, ami azért ritkán áll elő.
Ezek már valóban inkább a visszaélések ugye ezzel a programmal. Én mondom, hogy tudok erről, meg hát tudok még vicces sztorikat is, hogy hogyan készülnek az ügyfelek ebbe visszaélni, amit most szándékosan nem mondok el, mert semmit senkit nem szeretnék erre buzdítani, de abban bízok, hogy persze amellett, hogy itt is lesz kiskapu és lesz, aki elkerüli ezeket, abban bízok, hogy a többség az valóban oda fog jutni, aki ma nehéz helyzetben van. Hiszen alapvetően ugye azért, és egyébként ennek a törvénycsomagnak vagy javaslatnak ugye van azért egy-két iránymutató részeit, ugye behúztak egy felső vételárlimitát. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon jó, vagy lényegesen jobb, mint a korábbi támogatási rendszerek, hogy nem azt mondjuk, hogy mindent támogatunk, hanem valóban megpróbáljuk ezt a pénzt oda irányítani, ahol erre szükség is van. Lehet vitatkozni, hogy az 1,5 millió most sok vagy kevés, vagy új vagy használt lakás, de egy iránymutatás lett végre abban szabva. Most egy példát hadd mondjak, a csokot nagyon sokan az elmúlt időszakban azért vették föl akár nagyon pici mértékben egy luxus ingatlanra, hogy mondjuk az illeték kedvezménnyel éljenek például. Ez egy tiszta visszaélés volt ugye ezzel a lehetőséggel. Aha. Nem gondolom, hogy ezért találtak ki ezt a törvényalkotót.
Jó, akkor kanyarodjunk vissza akkor a kiskapuzástól a piaci helyzet felé. Azzal egyetértesz? Tehát akkor nem lesz akkora ez a fajta másodlagos kereslet, hogy akkora kiadás, vagy akkora kínálat bővülést okozzon a bérleti piacon, hogy lefelé induljanak az albérletárak ezek szerint?
De. Tehát itt alapvetően arról beszélünk, hogy ugye ennek a hatásait nagyon széles körben kell vizsgálni, hogyha megjelenik, de egyébként ez az állampapírpénzekre is ugye tavasszal, ami megjelent a piacon, igaz volt, hiszen akkor az érezhető volt, hogy a bankba az állampapírból kivett pénzeket nem lakhatási célú ingatlanra, hanem bérbeadási célú ingatlanra fordították nagy részben, és ugye azok, akik ma megveszik az ingatlanokat, és úgy gondolják, hogy miért még bérbeadják, az ugyanúgy növeli ezt a kínálatot, sőt, az is növeli a kínálatot, hogy valaki ugye a korábbi bérlakásából saját tulajdonba költözik, tehát megürül mögötte ugye az a bérlakás, ez mind növeli a kínálatot. Ennek ugye lesz egy ár lenyomó ereje, de ettől még nem gondolom, hogy a befektetők ugye meg fognak riadni, mert egyébként, hogyha még egy 10%-kal mondjuk eltér a hozam, tehát akár lejjebb megy, ez egy rövid távú negatív hatás, de egy valamit viszont egészen biztos, hogy fejleszt, azt a nagyon alulfejlett bérlakás piacot, ami ma Budapesten van, és itt arról beszélek, hogy például ugye nem professzionális bérbeadók nem professzionális módon adnak bérbe ingatlanokat, ez elindított egy egészséges versenyt a bérlakás piacon. Mondok egy példát, itt ugye olyanok vannak, hogy bérlőként nem feltétlenül számíthatsz arra, hogyha csöpög a nap, akkor a bérbeadód jön és megjavítja például. Ez nem egy kulturált európai szintű szolgáltatás, ennél biztos, hogy a bérlakás piacnak is előrébb kell lépnie, és lesz, aki jobb hozamot fog tudni, jobb szolgáltatással realizálni, és lesz, aki megéppen csak valamilyen megtérülést fog kapni a pénzért.
Egy utolsó kérdés, akkor még gyorsan az új lakáspiacra milyen hatása lehet most ezeknek a változásoknak? Milyen gyorsan és mennyire pöröghetnek fel az új lakásépítések?
Az új lakáspiacnál a legfontosabb ugye ez az 1,5 milliós limit, aminek még a pontos számítási metódusa nem az 1,5-nek, hanem az, hogy ezt az négyzetméter árat mivel szorozzuk össze, még ugye egyeztetés alatt van, de a szemmel látható, hogy ez ketté fogja választani a piacot, és nagyon kevés termék fér be majd ez alá, a limit alá. Ezek jellemzően a külvárosokban épült, de azért alapvetően egy jó minőséget hozó A kategóriás, tehát egy tetszetős, egy szépen nagyon praktikus ingatlanok, és nem esik bele ebbe a frekventált ingatlanok köre, tehát a belvárosban, mondjuk belbuda-budai területek például. Tehát ez ketté fogja választani a piacot, de bele fog ebbe férni egy agglomerációs ikerház, egy vidéki ingatlan az, ami újépítésű, tehát egy nagyvárosi újépítésű ingatlan, tehát nagyon sok ingatlan termék ebbe bele fog férni, és aki ilyen terméket tud készíteni, gyártani, építeni, az ebből jól tud kijönni, ezáltal az egész építőiparra ennek egy pozitív hatása lehet, és miközben ugye az elmúlt hetekben nagyon sok kritika jelent meg arról, hogy ez a 3% ez milyen költségvetési problémákat fog jelenteni, én azért azt hadd tegyem mellé a mérleg másik serpenyőjéből, hogy adóbevételt is fog teremteni, ugye, és itt ugye nem csak az új építésű nagytársaságokról beszélünk, hanem egy egyszerű fürdőszoba felújításról, vagy konyhabútor beszerzésről, hiszen hogyha költözünk, akkor ezeket is megvalósítjuk. Én azt számoltam, hogy több évnyi kamattámogatást ebből be lehet szedni, persze nem 25 évnyit, de több évnyit azt gondolom, hogy a normál költözéseket kapcsolódó adó és egyéb állami bevételek tudnak fedezni. Tehát én azért nem lennék ennyire sarkos, hogy ez most csak költségvetési kiadást fog jelenteni, szerencsére többletet is, vagy bevételt is fog jelenteni.
Tehát a fejlesztések áthelyeződhetnek abba az irányba, azokba a desztinációkba, ahol kihasználható lesz a 3%-os hitel.
Ez így igaz, tehát rámutat arra, tehát elhúzódhatnak, tehát lokációban elhúzódhatnak a fejlesztések, vagy egészen egyszerűen azok, akik itt tudtak korábban is fejleszteni, ők jobban fognak tudni érvényesülni, és azt gondolom, hogy ez így jó, mert egyébként, hogyha megjelenik egy ilyen megfizethető lakhatási ingatlan tömeg, akkor az ugye biztos, hogy nagyon sok pozitív hatással lesz akár a használt lakáspiacra, a bérlakáspiacra, tehát ezeknek a piacoknak erős összefüggései vannak egymással, hiszen valamilyen módon azért versenyez egymással az új és a használt lakáspiac, vagy jelen pillanatban versenyez egymással a bérlakáspiac és a tulajdonlás, hiszen elszívhatja ez a program azokat a bérlakáspiacról, akik eddig nem is álmodhattak arról, hogy nekik saját lakásuk legyen. Tehát kiszélesíti a versenyt az ingatlan piacon ez a termék.
Jó van, nagyon szépen köszönjük. Hát még maradt pár kérdésünk, de majd később folytatjuk, várjuk még a friss
köszönöm
híreket,
szépen.
Meg számokat.
Köszönjük szépen.
Folytatjuk. Köszönjük, szép napot, jó
köszönöm.
Munkát, szervusz.
Sziasztok.
Balla Ákossal beszélgettünk, a Balla Ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével.